Ez itt a Látszótér Rádió, a Törökösen 2 órás különkiadása élőben. Második óra. Gyorsan a ma este szabályai azok kedvéért, akik később kapcsolódtak be, vagy csak a második órát hallgatják. Ebben a dupla órában a nyári olvasmány élményeimről mesélek, és bár összeállítottam őket szépen sorban rendben, úgy találtam dönteni, hogy ez nagyon unalmas műsort adna, ezért játékra hívom azokat, akik most az élő műsor során itt vannak velem, és lehetőséget adok nekik arra, hogy a szerzőről elcsöpögtetett információ morzsák alapján ez rossz kép volt, kitalálják azt, hogy ki volt a szerző, aztán idézek egy rövidet valahonnan a regényből, hát ha az alapján rájönnek, és hogyha sikerül kitalálni, hogy melyik szerző vagy melyik regényről van szó, akkor megnyeri az, aki kitalálta azt a részletet, amit kiválasztottam belőle. A legelső szerzőnk, akivel kapcsolatban én nagy elmaradásban voltam, és ez kb. Egy fél éves elmaradás egyébként, róla annyit érdemes tudni, hogy nem csak a nagybányai festőiskola miatt gondolta azt, hogy ő belőle festő lesz, hanem azért is, mert ő maga is Nagybányán született. Nem csak, hogy Magyar Lészen Ágnes beírta ezt a lényegi információt Zsoltnak, hanem ráadásul az én 4. születésnapomon ő még élt és alkotott is. És akkor egy rövid részlet a regényből, hát ha ez alapján sikerül gyorsan beazonosítani, hogy kiről van szó. A fa alatt kényelmes pad állt a járókelők rendelkezésére. Éppen egy kövér, cicomás hölgy haladt a sétányon keresztül, és erősen szuszogott. Leült a padra, a fa alá. Potty! A szúros gesztenyeburok éppen a fa alatt pihenő kövér asszonyság fitos órára pottyant. Jó, és sikoltott a rémülten, és olyan frissen ugrott fel a padról, mint a szöcskévé változott volna. Majd amennyire párnás nyaka engedte, fölfelé nézdegélt a fára, ide-oda futkosott, és rémülten sikoltozta. Ki haigál? Micsoda dolog ez? Ki merészel a békés közönséget megdobálni? Ez szemtelenség! Följelentem! Ligetőr! Ligetőr! Következzék tehát a helyes megfejtőnek, Gerleinek egy részlet Tersánszky Józsi Jenő Misi Mókus kalandjai című meseregényéből, amelyet én gyerekkoromban nagyanyám fásládáján ücsörögve hallgattam, amint édesanyám felolvasta nekem egy kemény födelű könyvből, és azóta sem találkoztam vele. A bölcs nem tévedett. Misi Mókusnak a nagy vízen éppen kijött a lépése. A part közelében kellett megtalálni az örökké termőfát, és csak ugyan. Alig tekingetett körül, észrevette egy gyönyörű ligetet kicsikét lejjebb a vízpartján, és a ligetben sohasem látott szépségű fákat. Úzsgyé már kötötte is ki sajkáját, ugrott ki belőle, és törtetett lelkendezve a liget belsejébe. Nos, a kellős közepén a liget összes fáinál sudárabb, terebélyesebb fa előtt bámult csak el igazán Misi Mókus. A fa egyik ága teli volt virággal, a másikon éppen érett a gyümölcs, a harmadikról pedig már potyogott is alá a gyümölcs a pázsitra. Ez az örökké termő fa, újjongott Misi Mókus, mégiscsak eljutottam ide! Itt aztán arany az élet, nem kell fáradnia a mókusnak a magszedéssel, gyűjtögetéssel, az elrakással, télire csak hancúrozik, játszik a fán vagy a fa alatt, vígan, szabadon, gondtalanul, dologtalanul a mókus. Hoho, de hol van itt egyáltalán mókus? Ebben a pillanatban Misi Mókus szeme oda tévedt a pázsitra, ahol egyre másra potyant le az érett gyümölcs a fáról. Micsoda furcsa alakok hevernek ott a pázsiton, elnyúlva nézett körül Misi Mókus. Nagyon ismerősek, mégis oly idegenek. Bondájuk vörös, farkuk bozontos, fülük hegyes és bojtos végű, akár csak minden mókusé, ám de a testi méretük és formájuk, az megszégyeníteni a legkövérebb hízó sertést is. Tán csak nem mókus fajta az a pár püffet hólyag itt, töprengett Misi. Erre az egyik heverő alak is hegyezni kezdte a fülét, és ezt szokta nagy nehezen. Micsoda idegen és mégis ismerős hangot hallottam. Misi ekkor odaugrott a kövér mókus elé, és bemutatkozott. Misi Mókus vagyok, távoli rokon, szabad a becses körükbe tolakodnom? Suta a nevem, mutatkozott be a kövér mókus Misinek. Misi Mókus szokás szerint élénk ugrabugrálásra fejezte ki az ismerkedés feletti örömét, mire Suta kissé lekicsinlőleg rászólt. Mit ugrálsz? Még kifulladsz? Feküdj inkább le! Mitől fulladnék ki? Rajtam nincsen akkora háj, mint rajtad, jegyezte meg Misi. Mire Suta nem sértődött, még inkább méltatlankodva tanácsolta Misinek. Hát egyél, hogy legyen hájad. Hó, felelte Misi. Akkorára puffadni aztán nincsen kedvem, mint te. Míg ez a szóváltás lezajlott, a közelből egy másik elhízott mókus került elő, aztán egy harmadik. Ez volt köztük a legkövérebb. Nem fárad el a szátok a jártatásban? Inkább együnk, javasolta nagy szuszogva. A legkövérebb mókus pedig aztán Misire emelte pisla szemét, és érdeklődött tőle. Te hogy vagy az étvágyjal, kicsi vézna jövevény? Hogyan? A kutyafátokat is, rikkantott Misi. Hát én bizony nagy útról vagyok, olyan éhes vagyok, hogy a fenőkövet is megenném. Jaj, beboldog vagy, sóhajtották karban a kövérek. És nem veted rá magad a harapni valóra? Mire vársz? Az én hazámbeli mókusok között illetlenségnek tartják, ha a vendég kínálás nélkül vesz a házigazdák eledeléből. Azért vártam addig, hogy kínáljatok meg. Badarság az, egyél, fajjál, habzsolj, buzdították nyögdécselve a kövérek Misit. Nosza Misinek se kellett több. Neki fohászkodott a remek gyümölcsnek, és tömte a bendőjét, ahogy csak tellett tőle. A sok kövérnek kidüllett a szeme a csodálattól. Pihegve bíztatták Misit, hogy még egyen. Szinte átragadt rájuk Misi jó étvágy, és az egyik a másik után kapkodott az örökké termőfáról, a kifogyhatatlan hulló gyümölcsökből, és ők is faltak. De milyen csúnyán, szuszogva, böfögve, levegő után kapkodva faltak. Annyira, hogy Misit egyszerre megundorították a falánkságukkal. Már semmi biztatása nem tudott lenyelni többé egy harapást. Misi elnézte őket, és nagyon elgondolkodott. Ejjjj, csak messzi képzelődés szerint van túl jó soruk az örök termőfa mókusainak. Mert az elteltség bizony ugyancsak keserves dolog, és nem csak az elénségeskedés. Hát miért nem habzsolsz tovább, te meg kis messzirokon, noszogatta a sok kövér sorban Misit. No, no, rajta! Adjatok békén, legyintett rájuk elutasítóan Misi. Ha jól laktam, akkor jól laktam. Nem akarok olyan fetrengő, lomha, hájas mókussá válni, mint ti. Ajjaj, kivételeskedd el! Szöcskék olyan ösztövérek, szedjél egy kis zsírt magadra! Így motyogtak össze-vissza a kövérek. Mintha azhoz is lusták és eltompultak volnának, hogy ha valamit zokon vegyenek. De egyszerre az egyik távolabb fekvő hízott mókus panaszosan nyivogta.
Jaj, jaj, erre tart, erre jön!
Mire valamennyien ugyanilyen panaszos nyafogásba csaptak, de ugyan mi fölött? Misi hallotta, hogy valami nagy dongó röpködhet arrafelé, és annak hallik, hol erősebben, hol gyöngébben a zümmögése. Ennyi. Csak hát nem ettől a dongótól félnek úgy ezek a dagadt mókusok, gondolta Misi. És már éppen azon volt, hogy kérdezze tőlük, mit riadoznak ennyire, akkor az egyik kövér a legszélső egyszerre harsány visítást hallatott.
Rám csapott, segítség!
Misi a segélykiáltásra fölkapott egy nagy faágat, odarontott és sup! Oldalról, hogy a mókus meg ne üssen, neki csapott a mókus hátára telepedett dongónak, és mi történt? A dongot nem ütötte agyon a suhintással, Misi, csak elrepült a levegőbe a kövér mókus hátáról, de hát a kövér mókus bundában olyan förtelmes porfelhő kavarodott elő, hogy Misi nem győzött tőle eleget prüsszenteni. De még a dongó is undorral szálltova.
Hápci, bepiszkos bunda, hát soha se takarított, soha se tisztálkodsz, korholta Misi a mókust. Nem szégyelled magad?
Hogy kell tisztálkodni, siránkozott a dagadt mókus. Úgy, hogy kirázod és ledörgölöd a bundádat, amíg kiszáll belőle a por. Ígyni! Azzal Misi nekiesett a dagatnak. Rázta, forgatta, fölhempergette, csak úgy füstölt a dagadt mókus bundája a kiszálló portól. Akár meggyújtották volna. Erre vinnyogni kezdett.
Még, takarítsál még, olyan jól esik a tisztaság.
És a többi kövér mókus is esedezni kezdett Misinek.
Engem is, rázzál, hempergessél engem is, ó, kiáltott rájuk Misi. Elég, ha megmutattam volna a társatokon, hogy mit tegyetek. Különben is, rám fér a pihenés, mert nagyot fáradtam idáig való utamon.
Következő szerzőnk Spanyolországban született. Gyermek és fiatal korában viszont a világ különböző pontjain él családjával. Mivel édesapja, francia-kanadai író, költő és fordító, diplomataként dolgozott. Így gyerekkorát Alaszkában, Brit-Kolumbiában, Kosztarikában, Franciaországban, Ontarióban és Mexikóban töltötte. Részlet a nálam két évvel fiatalabb író regényéből. Ez a könyv akkor született, amikor éheztem. Hadd magyarázzam el. 1996 tavaszán megjelent a második könyvem, egy regény, Kanadában. Nem volt valami sikeres. A kritikusok tanácstalanul nézték, vagy elintézték valami kis langyos dicsérettel, az olvasók nem vettek róla tudomást. Bármennyire igyekeztem is megjátszani a bohócot és a trapézművészt, a média cirkusz megserezdült, a könyv nem fogyott. Úgy álltak sorban a regények a könyvesboltok polcain, mint a srácok, akik szeretnének bekerülni egy baseball vagy foci csapatba. De az enyém nyíszlett, kisportolatlan srác volt, akit senki se akart beválasztani. Gyorsan és csendesen eltűnt. A kudarc nem rendített meg, már belekezdtem egy másik történetbe, egy regénybe, amely Portugáliában játszódik 1939-ben. De nyugtalannak éreztem magam, és volt egy kis pénzem, így hát elrepültem Bombaybe. Ez nem észszerűtlen, ha tekintetbe veszünk három dolgot. Egy rövid tartózkodás Indiában kiveri a nyugtalanságot minden élőlényből. Ott egy kis pénz hosszú időre elegendő, és egy 1939-ben Portugáliában játszódó regénynek nem feltétlenül kell, hogy közel legyen az 1939-es Portugáliához. Nem feltétlenül a beazonosításához segít benneteket hozzá az az információ, hogy 2005 óta vár rám ez a könyv, hogy elolvassam, azóta folyton a kezem ügyébe került, de aztán végül is nagyon-nagyon sokszor elsiklottam előle. És akkor a részlet a regényből, hát ha ez hozzásegít benneteket, hogy kitaláljátok, melyik regényről van szó. Egy uszodáról kaptam a nevemet. Nagyon furcsa, ha tekintetbe vesszük, hogy a szüleim sosem vonzódtak a vízhez. Apám egyik legkorábbi üzleti kapcsolata Francis Adirubasámi volt. Jó barátja lett a családnak, én Mamajinak hívtam. A mama tamil nyelven nagybácsit jelent, a jit oldalékot pedig India szerte a tisztelet és a szeretet kifejezésére használják. Fiatal korában, jóval a születésem előtt, úszóversenyző volt egész Dél-India bajnoka. Élete végéig megmutatkozott ez rajta. Fivérem Ravi mesélte egyszer, hogy Mamaji a születésekor folyvást vizet akart belélegezni, ezért az orvosnak, hogy megmentse az életét, meg kellett fognia a lábát és körbe-körbe forgatnia a feje körül. Ez aztán bevált, mondta Ravi, vadul forgatva a kezét a feje felett. Kiköhögte a vizet, és kezdett levegőt beszívni, de ettől meg minden húsa és vére a felső testébe nyomódott. Ezért olyan vaskos a mellkasa, és olyan vékonyak a lábai. Hittem neki. Ravi kegyetlen zrikáló volt. Amikor először nevezte előttem Mamajit hal úrnak, bedugtam egy banánhéjat az ágyába. 60 éves korában, amikor már kissé meggörbett, és a normális élethosszíglani nehézkedési erő ellenére kezdte felfelé húzni a húsát, Mamaji még mindig minden reggel leúszott 30 hosznyit az Aurobindo Ashrama uszodájában. Megpróbálta megtanítani úszni a szüleimet is, de csak addig jutottak, hogy belegázoltak térdig a vízbe a tengerparton,
és nevetséges, körkörös mozdulatokat tettek a karjukkal, ami, ha éppen a mellúszást akarták gyakorolni, olyan volt, mintha a dzsungelben járnánk, és a magas füvet nyitnánk szét magunk előtt, ha pedig a gyorsúszást, mintha egy dombról szaladnának le, és hadonásznának, hogy el ne essenek. Ravi ugyanilyen kevéssé lelkesedett a dologért. Mamadzsinak várnia kellett a készséges tanítványra, míg én bele nem kerültem a képbe. Aznap, amikor elértem az úszókort, ami Mamadzsi szerint anyám kétségbeesésére a 7 év volt, levitt a partra, kitárta a karját a tenger felé, és azt mondta, ez az én ajándékom neked, és aztán csak nem vízben folytott, állította anya. Én hűséges maradtam vízi gurumhoz, figyelő tekintetének sugarában feküdtem a parton, kalimpáltam a lábammal és szórtam szét a homokot a kezemmel, ide-oda fordítva a fejemet minden karcsapásnál, hogy levegőt vegyek. Olyan lehettem, mint egy gyerek, aki sajátos, lassított mozgásban hisztizik. A vízben, miközben ő a felszínen tartott, igyekeztem úszni, amennyire tőlem tellett, sokkal nehezebb volt, mint a parton, de Mamadzsi türelmesen biztatott. Mikor úgy érezte, hogy eleget tanultam, hátat fordítottunk a nevetésnek, kiabálásnak, rohanásnak, csapkolódásnak, a kékzöld hullámoknak és a bugyborékoló tajtéknak, és elindultunk az Asramuso medencéjének szabályos négyszögletessége és simasága, meg a belépőjegye felé. Egész gyerekkoromban hetente 3-szor jártam oda vele, hétfőszerda pénteki rituáléként, a jó gyorsúszás tempójának óramű pontosságával. Élénken emlékszem, ahogy a méltóságteljes öregember mesztelen revetkőzik mellettem, ahogy teste lassan előbukkan, miközben minden ruhadarabját gondosan lerakja, s az illemet megőrzendő felbukkan rajta egy káprázatos, importált versenyúszónadrág. Kihúzta magát, felkészült. Volt ebben valami emelkedett egyszerűség. Az úszás tanulás, amely idővel úszó edzéssé vált, gyötrelmes volt, de a mind könnyebb karcsapások, a növekvő sebesség fokozatosan mélységes, hipnotikus gyönyörűséget szereztek, s a víz olvadt ólomból folyékony fénnyé változott. Amikor magam voltam, bűnös élvezettel tértem vissza a tengerhez. Hívogattak a hatalmas hullámok, kizúdultak és értem nyúltak alázatos dagályfodrozódásukkal, egy engéd lasszókkal, amelyek elkapták a készséges indiai fiút. Egyik születésnapomon, 13 éves lehettem, ajándékgyanánt 2 teljes hossznyi elfogadható pillangót nyújtottam át Mamadzsinak. Olyan kimerülten fejeztem be, hogy integetni is alig bírtam neki. Az úszás gyakorlása mellett ott volt a beszélgetés az úszásról. Apa imádta az ilyen beszélgetéseket. Minél erőteljesebben ellenállt a valóságos úszásnak, annál jobban rajongott érte. Az úszás tudománya a vakációzás témája volt szemben az állatkert vezetés köznapi munkatémájával. A víz víziló nélkül sokkal kezelhetőbb, mint a víz vízilóval. Mamadzsi 2 évig Párizsban tanult, hála a gyarmati kormányzatnak. Ez volt élete fénypontja. Az 1930-as évek elején történt, amikor a franciák még mindig igyekeztek olyan gallá tenni Pondicherryt, amilyen britté a britek India többi részét. Nem emlékszem pontosan, mit tanult Mamadzsi, gondolom valami kereskedelmi tárgyat. Nagy mesemondó volt, de a tanulmányairól, az Eiffel-toronyról, a Louvre-ról vagy a Champs-Élysées kávéházairól szó nem esett. Minden története uszodákról és úszóversenyekről szólt. Ott volt például a Piscine de Ligny, a város legrégebbi úszodája, amelyet 1796-ban építettek, ez a nyitott fedélzetű, kidorszénál horgonyzó bárka, amely az 1900-as olimpia úszószámainak színtere volt. De az akkori eseményeket a Nemzetközi Úszószövetség nem ismerte el, mert a medence 6 méterrel hosszabb volt a kelleténél. Vize egyenesen a Szajnából jött, szűretlenül, melegítetlenül. Hideg volt és koszos, mondta Mamadzsi. Átfolyt az egész városon, s amúgy is elég mocskos volt, de az emberek az uszodában egyenesen undorítóvá tették. Titkolózó suttogással, megdöbbentő részletekkel igazolva állítását biztosított bennünket, hogy a franciák higiéniai szintje nagyon alacsony. A Deligny igen rossz volt. A Ben Royal egy másik latrina a Szajnán, még rosszabb. A Delignyből legalább kimerték a döglött halakat. Mindazonáltal egy olimpiai úszómedence, akkor is olimpiai úszómedence, azt már megérintette a halhatatlan dicsőség. Bárha pöcegödör volt, Mamadzsi mégis szeretetteli mosolyjal beszélt a Delignyről. Jobban járt az ember, ha a Piscine Château Landonba, a Piscine Louvre-ba, vagy a Piscine du Boulevard de la Gare-ba ment. Ezek fedett uszodák voltak a szárazföldön, és egész évben nyitva álltak. Vízzel a közeli gyárak gőzgépeinek kondenzációja látta el őket, s az melegebb és tisztább volt. De még ezek az uszodák is elég rendetlenek, és többnyire zsúfoltak voltak. Annyi nyál és turha lebegett a vízben, mintha medúzák között úsztam volna, kuncogott Mamadzsi. Az Hébert, Le Drouet-Rollin, a Budeau-Lacaille világos, modern, tágas, artézik utak táplálta úszodák voltak, ezek képviselték a városi úszodák minőségi szintjét. Persze ott volt még a Piscine de Tourey, a város másik nagy olimpiai úszodája, amelyet a második párizsi játékokon 1924-ben avattak fel. És volt még sok-sok másik is. A Mamadzsi szemében egyetlen úszoda sem vetélkedhetett a Piscine Molitor dicsőségével. Ez volt Párizs, sőt az egész civilizált világ medence kultúrájának koronája. Olyan medence volt, amelyben az istenek is élvezettel úsztak volna. A Molitor volt a legjobb versenyúszoda Párizsban. Két medencéje volt, egy fedett és egy nyitott. Mindkettő akkora, mint egy kisebb tenger. A fedettben két pályát mindig fenntartottak azoknak, akik hosszakat akartak úszni. A víz olyan tiszta és átlátszó volt, hogy az ember akár a reggeli kávéját megfőzhette volna vele. Fából készült öltözőkabinok, kékek és fehérek fogták közre két szinten. Az ember lenézhetett és láthatott mindent és mindenkit. A kabinosok, akik krétával jelölték meg a foglalt ajtókat, sántikáló, a maguk zsémbes módján barátságos öreg emberek voltak. Semmilyen üvöltözés vagy bolondozás nem hozta ki őket a sodrukból. A zuhanyrózsák forró, simogató vizet löveltek. Volt egy gőzkamra és egy edzőterem is. A külső medencét télen korcsolyapályának használták. Volt egy bár, egy kávézó, egy nagy napozó, meg két igazi homokkal felszórt part is. Minden darabka csempe, réz és fa ragyogott. Olyan volt. Ez volt az egyetlen úszoda, amelytől Mamadzsi elnémult, mert emlékezete túl sok hosszat leúszott benne, hogy sem elmondhassa őket. Mamadzsi emlékezett, apa álmodozott. Hát, így kaptam én a nevemet, amikor beleléptem ebbe a világba, mint utolsó, de szívesen látott növekmény a családunknak 3 évvel Ravi után. Így lettem én Piscine Molitor Patel. Ágnes és GG összehozták. Valóban a Pi életéről van szó, és a szerzője a kanadai Ian Martel. A doktor úr ugyanabban az évben született, amelyikben én. És szépen kitanulta az orvosi szakmát, de elcsábította az írás.
és azóta fölhagyott az orvosi praxissal. Regényeinek témáját többnyire meghatározza saját származása. Amerikában él és dolgozik, de Afganisztánban született Kabulban. Rövid részlet a regényéből. Egyszer régen, akkoriban, amikor még divek, meg dzsinnek, meg óriások járták a földet, élt egy paraszt, úgy hívták Baba Ayub. Egy kis faluban, név szerint Majdan Szabzban élt a családjával. Mivel a jókora családjának enni kellett adjon, Baba Ayub napjait felemésztette a kemény munka. Minden nap hajnaltól napszálltáig munkálkodott, felszántotta a földjét, megforgatta a göröngyöket, gondozta csenevész pisztácia fáit. Bármikor felfelé néztél, ott láttad a földjén. Alakja úgy meggörbült derékban, mint a sarlója, amely egész nap járt a kezében. Két kezén keményre cserződött a bőr, és gyakran vérzett is, s az álom már vitte is magával minden éjjel, amint orcája a párnájára ért. Nyugodtan mondhatom, hogy ebben aligha volt egyedül. És akkor a regény részlete, hát ha segít kitalálnatok, kiről van szó, miről van szó. Kislánykoromban volt egy esti szertartásunk apámmal. Miután elmondtam a 21 bismallámat, ő betakargatott az ágyban, mindig leült mellém, és két ujja közé csípve kihúzta a fejemből a rossz álmokat. Mutató és hüvelyk ujja a homlokomtól a halántékomig táncolt, gondosan vizsgálódott a fülem mögött, a tarkómnál, kis pukkanó hangokat adott ki, mint amikor kihúzzák a dugót az üvegből, valahányszor kikapott egy-egy rémálmot az agyamból. Ezeket az álmokat aztán egyenként belerakta egy láthatatlan zsákba az ölében, és jó szorosra meghúzta a zsinórt a száján. Aztán keresgélt a levegőben, vidám álmok után kutatott azok helyett, amelyeket kivett belőlem, elnéztem, ahogy kicsit oldalra döntötte a fejét, elfintorodott, ide-oda vándorolt a tekintete, mint a távoli zenére próbálna figyelni, visszafojtott lélegzettel vártam a pillanatot, amikor az arcán kibomlik a mosoly, és azt énekli, áh, itt van egy! A két kezét összeteszi egymás mellé, majd hagyja, hogy leszálljon bele az álom, mintha egy virágszirom lenne, ami lassan pörög lefelé a fáról. Aztán pedig finoman, nagyon finoman, apám mindig azt mondta, az életben minden jó dolog törékeny, könnyen elveszik, az arcomhoz emelte a kezét, a homlokomhoz dörzsölte, bele a fejembe a boldogságot.
És miről fogok ma este álmodni, babá? Kérdeztem.
Ó, ma este?
Nos, ma különleges este van, felelte mindig. Aztán mondott többet is. Ott helyben kitalált egy mesét. Az egyik ilyen tőle kapott álmomban a világ leghíresebb festője lettem. Egy másikban egy elvarázsolt sziget királynője, repülő trónon. Még a kedvenc édességemről, a gyümölcs zseléről is kitalált egy mesét. Ebben képes voltam rá, hogy a varázspálcám egyetlen intésével gyümölcs zselévé változtassak bármit, egy iskolabuszt, az Empire State Buildinget, az egész csendes óceánt, ha nekem úgy tetszik. Többször is előfordult, hogy megmentettem a földet a pusztulástól, amikor egy becsapódó meteor felé intettem a pálcámmal. Apám, aki sosem beszélt sokat az ő apjáról, azt mondta, hogy tőle örökölte a mesélő tehetségét. Elmondta, hogy amikor kicsi volt, az apja néha leültette, már olyan kedvében volt, és ez nem gyakran történt meg, és egy dzsinnekkel, tündérekkel, divekkel benépesített mesevilágba vezette. Egyes estéken visszájára fordítottam az egészet. Ilyenkor babá hunyta le a szemét, én pedig a tenyeremmel végig simítottam az arcán, a homlokával kezdve, végig a szúrós borostát, oldalt, a bajusz a kemény szőrét. No akkor mi is lesz az álom este? Suttogta mindig, és megfogta a kezem. És megnyílt a mosolya, mert már úgy is tudtam, milyen álmot adok neki. Mindig ugyanaz volt, amelyben ő meg a kis húga együtt fekszenek a virágzó almafa alatt délután, és lassan elszúnyókálnak. A nap langyosan süti az arcukat, a fénye rávetül a fűre, a levelekre, a virágfürtökre felettük. Egyedüli és gyakran magányos gyerek is voltam. Miután én megszülettem, a szüleim, akik még Pakisztánban ismerkedtek meg, amikor mindketten 40 körül jártak, úgy döntöttek, nem kísértik másodszorra is a sorsot. Emlékszem, milyen irigyen méregettem minden gyereket a környékünkön az iskolában, akinek volt kisöccse vagy kishúga. Hogy elképedtem annak láttán, hogy egyesek közülük hogyan bánnak egymással, mintha nem is tudnák, milyen szerencsések. Megvadult kutyákként viselkedtek, csípték, ütötték, lögdösték, elárulták egymást minden elképzelhető módon, és még nevettek is ezen. Nem voltak hajlandók beszélni egymással. Én ezt nem értettem. Én ugyanis a gyerekéveim egy szakaszában kimondottan vágyódtam egy testvér után. Bár úgy igazán egy ikertestvért szerettem volna, olyat, aki ott sírt mellettem a bölcsőben, mellettem aludt, velem együtt szopott anyám melléből, valaki, aki elkerülhetetlenül abszolút mértékben szerethető, akinek az arcán mindig meglátom magamat. Így hát, babá kis húga, Pári lett a titkos játszótársam. Nem látta senki, csak én. Az én kis húgom volt, akit úgy szerethettem volna, ha a szüleim megadnak nekem. Ott láttam a fürdőszoba tükörben, amikor reggel egymás mellett állva fogat mostunk, együtt öltözködtünk, jött utánam az iskolába, és ott ült a közelemben az órákon. Ha egyenesen előre néztem a táblára, mindig felismertem a haja feketéjét, a profilja fehérjét a szemem sarkából. Szünetben magammal vittem a játszótérre, éreztem, amint ott van mögöttem, amíg lecsúsztam a csúszdán, amíg a mászókán lépdeltem. Iskola után, míg én a konyhaasztalnál ülve rajzolgattam, ő türelmesen elszöszmötölt a közelben, vagy az ablakon nézett kifelé, aztán befejeztem, és szaladtunk ki ugrókötelezni, pattogott a betonon a két iker árnyékunk. Senki nem tudott erről a játékról Párival, még az apám se. Pári az én titkom volt. Néha, ha egyedül maradtunk, szőlőt ettünk, és csak beszélgettünk. Játékokról, arról, hogy melyik gabonapehely a legfinomabb, arról, hogy melyik rajzfilmet szeretjük a legjobban, vagy az iskolában melyik gyereket legkevésbé, vagy hogy melyik tanár viselkedik rondán, ugyanaz volt a kedvenc színünk, a sárga, a kedvenc fagyink, a cseresznye, a kedvenc tévéműsorunk, az Alf, és mindketten képzőművészek akartunk lenni, ha felnövünk. Természetesen úgy képzeltem el, hogy ugyanúgy is nézünk ki, elvégre ikrek vagyunk. Időnként már szinte láttam is, úgy értem, tényleg láttam is. Épp a látómezőm legeslegszélén. Megpróbáltam lerajzolni, és mindig ugyanolyan foltos, világos zöld szemet adtam neki, mint az enyém. Ugyanolyan sötét göndörhajat, ugyanolyan hosszú, éles vonalú középen majd, hogy nem összeérő szemöldököt. Ha bárki kérdezte, azt mondtam, magamat rajzoltam le. Annak a története, hogy apám hogyan veszítette el a kis húgát, pont olyan ismerős volt nekem, mint azok a történetek, amelyeket anyám mesélt a prófétáról. Ezeket aztán újra megtanultam, amikor a szüleim beírattak a Haywardon a mecset vasárnapi iskolájába. De mégis, hiába tudtam kívülről, minden este kértem, hadd hallgassam meg Pári történetét megint. Annyira elkapott a vonzása. Talán egyszerűen azért volt így, mert ugyanaz volt a nevünk. Talán ezért éreztem a kapcsolatot közöttünk. Homályos, titokba burkolózó kapcsolatot, de akkor is igazi kapcsolatot. Ám ennél többről volt szó. Úgy éreztem megérintett, mintha engem is megjelölt volna, ami vele történt. Összenőttünk, gondoltam, valami láthatatlan rend szerint, valami olyan módon, amit nem értettem egészen. A nevünkön, a rokoni viszonyunkon túl is egymáshoz kapcsolódtunk, mintha mi ketten együtt lennénk az utolsó két darab egy kirakós játékban. Biztos voltam benne, hogyha eléggé odafigyelek a történetére, felfedezek benne valami fontosat magamról is. Gondolod, hogy apád szomorú volt, amiért eladta? Vannak, akik nagyon jól leplezik a bánatukat, Pári, és ő olyan volt. Ha ránéztél, nem tudtad megmondani, kemény ember volt, de azt hiszem, igen, a lelke mélyén szomorú volt. És te? Apám csak elmosolyodott, és azt felelte. Miért lennék szomorú, amikor itt vagy nekem, te? De még olyan kicsi koromban is láttam rajta, úgy ült az arcán, mint egy anyajegy. Mi alatt így beszélgettünk, a fejemben mindvégig egy kis fantázia játszódott le. Ebben megspóroltam egy csomó pénzt, egyetlen dollárt se költöttem cukorkára meg matricára, és amikor tele lett a malac persejem, bár nem is malac volt, hanem egy sziklán ülő sellő, összetörtem, zsebre vágtam a pénzt, és elindultam megkeresni apám kis húgát, akárhol is legyen. Ha megtalálom, visszavásárolom, és hazahozom babának. Boldoggá teszem az apámat. A világon semmit nem akartam jobban, mint hogy én lehessek az, aki gyógyulást hoz a bánatára. Zsolt ráérzett, a papírsárkányos regényíróról van szó, Khaled Hosseini első regénye a papírsárkány volt, ez pedig a harmadik legutóbbi regénye, aminek a címe is a Hegyek visszhangozzák. Ágnes helyesen állapította meg, mindenki nyert már, úgyhogy akkor most következik az én saját nyereményem, alig, hanem saját magamnak, mert hogy a nagyon kevéssé ismert egyik nagy kedvenc regényíromról lesz szó. Őről annyit érdemes tudni, hogy kettős állampolgár, Amerikában született és ott nőtt föl, édesapja kiképzőtiszt volt, felnőtt korában költözött át Nagy-Britanniába, és azóta kettős állampolgár, regényíró, maratonfutó, és nem tudom, hogy mi más egyebet tudnék elmondani róla, még ezen kívül úgy hívják, hogy Patrick Ness, és a regény folyamát olvastam végig idén nyáron, amelyikből most fogok nektek idézni.
és az egyik regényére pedig már leszerződtettek egészen nagy nevű hollywoodi színészeket, tehát hamarosan film fog készülni az egyik regényéből. A trilógiát, a regény folyamat úgy hívják, hogy Chaos Walking. Talán két lábon járó káosznak lehetne fordítani, és az a regény részlet, amiről itt most szó lesz, az a Kés a zajban című első része a regény folyamnak. És töröm a fejem. Homályos tekintettel, villodzó fények közepette, köhögve, kínlódva. Gondolkodom és gondolkodom. Vakargatom a kutyám fülét, az én oktondi lökött nyomvat belevaló kutyám fülét, akit soha nem akartam, soha nem kértem, de aki mégis mindvégig ott volt mellettem a mocsárban, megharapta Aaront, amikor folytogatott, megtalálta Violát, és most itt nyalogatja a kezem a kis rózsaszínű nyelvével, a szeme félig csukva, mióta ifjú Prentice belerúgott, a farka meg csak egy csonk, mióta Matthew Lyle levágta egy bozotvágókéssel, Istenem, de az én kutyám neki ment, hogy engem mentsen, és akkor sem hagyott el, amikor belezuhantam a sötétségbe, kihúzott onnan, és amikor néha elfelejtem, ki vagyok, ő mindig emlékeztet rá. Todd! Kis pofáját a kezembe fúrja, szinte két lábra áll. Az első dolog, amire rájössz, amikor a kutyát beszélni kezd, hogy a kutyáknak nem nagyon van mondani valójuk. Nagyjából semmiről. Kaki, Todd! Fog be, mencs! Kaki, kaki! Azt mondtam, fog be! A várostól délkeletre húzódó mezőkön a folyó mentén ereszkedünk le a mocsárig. Ben küldött vadalmáért, és rábeszélt, hogy hozzam magammal mencset is, bár Cillian nyilván azért mentette meg, hogy Prentice mesterpolgárnál bevágódjon. Így szakadt a nyakamba tavaly szülinapomra egy vadi új kutya, pedig én aztán soha nem mondtam, hogy nekem kéne kutya. Csak azt kértem, hogy Cillian csinálja meg az atombicajomat, hogy ne kelljen gyalogolnom a hülye város minden eldugott zugába, de nem, nem, boldog szüli napot, Todd, tessék itt egy szép kutya. Hogy nem kérted? Hogy soha nem vágytál rá, Todd? Semmi gond, na, talált ki szépen, ki fogja majd etetni, idomítani, lepucolni, sétáltatni, és kinek kell hallgatni az ostoba dumáját most, hogy már nagy és beszédvírustól beindult neki a beszélőkéje. Na ki? Na talált ki. Kaki, kaki, vakkantott mancs. Halkani magának. Ne locsogj már, lökött kuty, kaki végre! Egy csomó füvet tépek az ösvény mellől, és odavágok neki egyet. Nem találom el, de nem is akarom eltalálni, ő meg csak nevet azzal a kis csaholós nevetésével, és ereszkedik tovább lefelé az ösvényen. Megyek utána, csapkodom az ösvény mentén a fűcsomókat, hunyorgok a naptól, és próbálok semmire nem gondolni. Nem is van szükségünk almára, megmondom az igazat. Ben vehetne Phelps boltjában, de annyira kéne neki. Meg nem is férfihoz illő munka az almaszedés. Egy férfi nem tölti az idejét haszontalan dolgokkal. Bár én hivatalosan nem is vagyok férfi még 30 napig. Eddig 12 évet éltem, évente 13 hosszú hónapot, azóta még 12 hónapot, de ez a sok élés csak arra volt elég, hogy még mindig hátra van egy teljes hónap a felnőtt születésnapomig. Már folynak az előkészületek, szövegetik a terveket, biztos nagy ünnepség lesz. Bár elég furcsa képek érkeznek róla az agyamba, egyszerre túl sötét és túl világos képek. Ezt hagyjuk is. A lényeg, hogy én is férfi leszek hamarosan, és almát szedni a mocsárnál nem méltó egy férfihoz. De még egy majdnem férfihoz sem. Persze, Ben tudja, hogy engem simán kérhet, hogy menjek. Úgyis igent mondok, mert a mocsár az egyetlen hely Prentice város környékén, ahol egy kis szünetfélét lehet végre találni a zajban. A zaj az állandó morajlás és zsibongás, amit az emberek magukból ontanak, és még akkor sem szűnik meg, ha alszanak, mert mindenki hallja, mit gondol a másik, még ha a másik azt se tudja, hogy éppen mit gondol. A férfiak és a zaj, amit kibocsájtanak. Én nem is tudom, hogyan csinálják, hogyan bírják ki egymást. A férfiak zajos teremt lények. Mókus, kiált mencs, és már rohan is, tűnik el az ösvényről, nem izgatja, hogy hangosan ordítok utána, nekem is le kell térnem, most nézek körbe, biztosan egyedül vagyok-e. A mezőkről Cillian kikészülne, ha mencs beleesne egy istenverte kígyójukba, én pedig istenverte hibám lenne nekem, nekem pedig soha nem akartam ezt az istenverte kutyát, az istenverte életbe már. Mencs, gyere vissza, mókus! Úgy kell utat törnöm magamnak a hatalmas fűben, a cipőmhöz bogárlárvák tapadnak, ahogy pöckölöm le őket, az egyik szétkenődik szét, zöld pacát nyoma.
csukámra. Az életbe le nem jön, ez már tapasztalatból tudom. Mencs, kezdek bedühödni. Kus, kus, mókus! A fa körül ugat, a mókus meg fölle rohangál a fatörzsön, gúnyolódik rajta. Gyere, forgókutya, mondja a mókus zaja. Na gyere, kapjál, kapjál, gyere, kapjál, ha tudsz. Forgókutya, forgókutya, forgó. Mókus, tudod, mókus! De ostobák az állatok, bémeg. Elkapom Mencset a nyakörvénél fogva, és erősen rácsapok a hátsó lábára. Au, tod, au! Újra megütöm, és újra. Au, tod! Gyere már! Közben a zajom annyira hangos a dütől, hogy alig hallom a saját gondolataimat, amit mindjárt nagyon megbánok, majd meglátod. Forgó fiú, fiú, forgó, gondolja a mókus rólam. Kapjál, ha tudsz, forgó fiú. Bémeg, te is szólok oda. Csak ezt nem úgy mondom, hogy bémeg, hanem kimondom a bét helyett teljesen, érted? Viszont most tényleg, de tényleg körbe kellett volna néznem, mert egyszer csak Aaron áll mellettem, a semmiből termett ide, a fűből nőtt ki, és bele-belevág az arcomba, már karcolja is fel a számot a hatalmas gyűrűjével, aztán visszarántja vissza a kezét, összezárja az öklét, és újra megüti az arccsontom, de legalább az orrom nem találja el, mert közben a fűre zuhanok, hogy kitérjek valahogy az ütése elől, közben kicsúszik a kezemből Mencs póráza, az meg rohan vissza a mókushoz, kiugatja a lelkét az áruló. Én négykéz lábra esem a fűbe, mindenem tel is tele lesz lárva pacával, és ott maradok a földön zihálva. Aaron megáll meg fölöttem, a zaja szaggatottan áramlik belém, hallom benne a szentírás szavait, következő prédikációja töredékeit, a nyelv fiataltod, és rátalálni az áldozatra, a szent kiválasztja magának az útját, és Isten hall, és jön a többi szokásos kép, ami mindenki zajában ott van, azután pedig hirtelen villanások. Ez meg mi? Misten átka ez. De Aaron hangos prédikációja felfelé száll, és mindent elnyom, én felnézek bele a szemébe, és hirtelen már nem is akarom tudni, mi volt ott. Már érzem, szivárog a vér a gyűrűje okozta sebből, és nem akarok tudni már semmiről. Soha nem jön ki ide, a férfiak soha nem tesznek ilyet, mert jó okuk van rá. Csak én keveredhetem ide a mocsárhoz a kutyámmal, de Aaron mégis most itt áll fölöttem, és nem, és nem akarom tudni miért. Levigyorog rám a szakállán keresztül, levigyorog rám fentről, ahogy kussadok alatta a fűben. Vigyorgó ököl. A nyelvtott gyerek összeköt bennünket, mint láncarabokat. Nem tanultál semmit a templomban, fiú? Már mondja is a legkedvesebb példázatát. Ha egy elesik közülünk, mind elesünk. Igen, Aaron, gondolom. A száddal tudod? Igen, Aaron, mondom. És a bemegyek, meg az esvék. Nehogy azt hidd, hogy nem hallottam, a zajod elárul téged, mindenkit elárul. Nem mindenkit, gondolom, de abban a pillanatban már gyorsan mondom is, bocsáss meg, Aaron. Lehajol hozzám, a szája szorosan az arcom mellett, érzem a szája szagát, érzem a szaga súlyát, ahogy rám nehezedik, mintha az ujjaival marna belém. Isten hall, súgja. Isten hall. És újra felemeli fel a kezét, én hátra húzódom, ő felnevet és elindul. Megy vissza a városba, viszi magával a zaját is. Minden porcikám remeg a megalázottságtól. Attól, hogy megütöttek, hogy ennyire megijesztettek, megleptek, feldühítettek, és gyűlölöm ezt a várost és benne a férfiakat. Időbe telik, míg újra fel tudok tápászkodni, és elindulok a kutyámért. Mi az effet keresett ez itt, gondolom. És annyira, de annyira tele vagyok méreggel és düvel, és rettegéssel, igen, fogbe rettegéssel, hogy körbe se nézek, hogy nem hallja Aaron az ajom. Nem nézek körbe. Csak azért se. Ezzel az utolsó kis ajándékrészlettel, Patrick Neskés a Zajban című regényének egy részletével köszönöm meg azt, hogy a mai estét velem töltöttétek, hogy játszottatok velem. Köszönöm szépen ezt az estét mindannyiótoknak. Péntek este, hamarosan 10 óra, más dolgom sincs, mint hogy elrendeljem a hétvégét. Viszont hallásra hétfőn.